halálában, föltámadásában, megjelenetelében minden megtett Isten, amit velünk kapcsolatban tervezett, mindent megadott, amit megadhat nekünk, és most pedig az ő lelke kiárad és betölti a földkerekséget. Már az Ószövetségben ezt az 50. napot megünnepelni, mint a hetek ünnepét, a Sábótot, ami aratási pála ünnep volt a legősibb változatában. Tehát az Ószövetség embere, amikor begyűjtötte az első termést, akkor a zsengét felajánlotta az Úrnak, minden jó adományozójának. És milyen szépen beteljesedik ez a gondolat a pünkösben, hiszen az egyház születésnapját is ünnepeljük. A Szent Lelke kiáradása olyan hatalmas erejű tanúságtételre képesítette az apostolokat, Szent Péter különösen, hogy 3000 ember feltette a kérdést, hogy mit tegyünk testvérek, ha valóban Krisztus a megígért megváltó, ha valóban föltámadt a halálból, akkor ez milyen következménnyel jár az mi életünkre. Higgyetek az ő nevében, és keresztelkedjetek meg. És valóban, tehát ezáltal, hogy ez megtörténik, megszületik az ős egyház, a jeruzsálemi első keresztény közösség. És ez a 3000 megkeresztel tulajdonképpen az Úr Jézus szenvedésének és föltámadásának a zsengéje, amit most fölajánlunk az egyház az Úrnak. De azóta is, 2000 év óta, minden húsvéti időben a keresztény közösségekben történnek újabb keresztelések, újabb érmálások, felsőáldozások, és ezek is mind az aratást jelzik, az Úr Jézusnak az aratását, amikor a beérett termést fölajánljuk minden jó adományozójának és minden ember üdvözítőjének. Olyan nagy öröm és oka hálaadásnak, hogy a mi közösségünkben is, amellett, hogy már húsvét éjszakáján 3 testvérünk újjászületett a keresztségben, tegnap este a pünkösdi vigíliában még 2 csatlakoztak hozzájuk, és hát az egyik kislány, akit tegnap megkereszteltünk, most első szentáldozáshoz fog járulni. Tehát van okunk az örömre, a hálaadásra, és ahogyan a földműves büszkén nézi a gazdag termést, ugyanúgy a keresztény közösség is büszkén tekint ezekre az új tagjaira, akikben megfogad a Szentlélek kegyelme, és akiben gyümölcsöt termet az Úr Jézusnak a megváltó műve. De ugyanakkor ez a beteg ünnep az Ószövetségben egy másik dolgot is fölidézett, ez pedig a sínai szövetségkötés, a 10 parancs adása, amely által az Úr szövetséget kötött az ő népével, de azzal, hogy már a proféták is mondták, hogy ez még nem a végleges szövetség, hiszen majd eljön egy nagy proféta, aki mindent beteljesít, és ő már egy olyan szövetséget fog kötni, ami nem kő táblákkal lesz bevésve, hanem az embereknek a szívébe, és pedig a Szentlélek újjával. Hát ez történik most pünköskor, hogy a Szentlélek Úristen elevenen bevési az Úr törvényét a mi szívünkbe, a mi lelkünkbe, és nem csak a törvény, vagyis az elvárás, hiszen az Úr Jézusnak is van elvárása, ha szeretnek engem, tartsátok meg parancsaimat. De képességet is ad hozzá, hogy ne csak a mi gyarló, korlátott emberi erőködésünk törekedjen a parancsok megtartására, mert hát az lehetetlen, hanem valóban a Szentlélek ereje működjön bennünk, és a bennünk lakó Szentlélek fogja megteremni a bőséges lelki gyümölcsöket. Szentlélek tehát képesség arra, hogy Krisztus tanítványaiként éljünk, sőt Krisztus képmásaként. És amikor azt mondja az Úr Jézus, hogy nem hagylak árván titeket, eljövök ismét hozzátok, akkor nem csak a világ végi eljövetelre gondol, hanem tulajdonképpen, amikor beteljesíti az ígéretet, elküldi a másik vigasztalót, a Szent Lelket, akkor a Szent Lélekkel együtt ő is visszajön. Jövő vasárnap lesz a Szent Háromság ünnepe, és tudjuk, hogy hát a Szent Háromság személyei sohasem cselekszenek külön-külön. Tehát mindig, amikor az egyik személy cselekszik, akkor ott van a másik kettő is. Úgy mondja a teológia, hogy perikorézis, vagyis hogy a személyek átjárják egymást, és így egymásban léteznek. Tehát ezért van az, hogy tulajdonképpen az Úr Jézus visszajön, de most már nem külsőleg látható testi formában, hanem a lélek által az emberek szívében fog lakni. Nem csak ő, nem csak a Szentlélek, hanem előjegyik az Atya is. Ezért mondjuk, hogy a teljes Szent Háromság temploma az a lélek, akiben a megszentelő kegyelem lakozik. Ezért van az, hogy az újonnan megkereszteltetnek a fejét megkenjük kriszma olajjal, ugyanúgy, ahogy megkenjük kriszma olajjal az új oltárt, az új templomnak a falait, hogy ezzel jelezzük, hogy a kegyelemben élő, megkeresztelt ember az élő templom a Szent Háromságnak. És ez egy olyan méltóság, amelyel semmi más méltóság és emberi kitüntetés nem versenyez. Tehát a Szentlélek az a pecsét, ami lelkünkön, ami végképp lefoglal minket az Úristen számára, és ami megjelöl minket, hogy Isten választottai, az örök élet örökösei, a mennyország várományosai. És ezért a pünkös ősidők óta keresztelési nap, akik tegnap voltak a vigílián, láthatták, hogy a húsvéti vigíliának egy rövidített, egyszerűsített ugye ismétlése ez a liturgia, hiszen akik nem tudtak húsvét éjszakáján megkeresztelkedni, azoknak a pünkös volt a második lehetősége és esélye erre, hogy a Szentlélek élő templomai lehessenek a beavatott szentségek által. Ugyanakkor testvérek, a mai napon arra is mindig megemlékezünk minden évben, hogy a bérmálás által a többségünk, ugye megnyerte a Szentlélek ajándékainak a teljességét. Gondoljunk gyakran erre az ajándékra. Gondoljunk arra, hogy nem csak a Szentlélek hét ajándékkal lakik bennünk, hanem ugyanakkor a Szentlélek Úristen kinek-kinek személyes karizmát is akar adni. Karizma az egy olyan ingyenes ajándék a Szentléleknek, amit nem saját magunk javára, hanem mások javára adunk. Tehát nem egy önző, öntökéletesítő közösség ez az egyház, hanem egy olyan közösség, ahol szeretetben képesek vagyunk egymásért élni, egymást szolgálni. És ki azzal, amit neki a Jóisten adott, azokkal a képességekkel, vagy hétköznapi, vagy rendkívüli karizmákkal gazdagítja és fejleszti, erősíti az egész közösséget, Krisztus misztikus testét. Olyan szép ez a hasonlat a Szent Pál apostolnak, hogy Krisztus a fő, mi pedig a tagjai vagyunk. És ahogy minden tagra szükség van ahhoz, hogy az egész szervezet működjön, ahogy egymás kiegészítik, és egymásnak a működését ugye teljesítik, úgy az egyházban is. Mindenkinek más-más feladatot, más-más szolgálatot, más-más képességet adott az Úr, de az egész egy harmonikus egységbe olvad, mint ahogy például a test és a különböző tagjai, vagy a különböző sejtjei, ahol mindenkinek szükség van, de más egyházatják azzal is párhuzamba hozzák, ahogy mondjuk egy zenekarban, vagy egy kórusban vannak különböző hangok, mindenki a saját hangján, vagy a saját hangszerének megfelelően szólal meg, de a karmester irányításával, aki maga a Szentlélek, az egész egy csodálatos összhangba olvad. Mondhatjuk az orgona síkjainak is az egyház különböző tagjai. Különböző regiszterek vannak, különböző maximek, hanghangosságok, de az orgonistának a képessége az, hogy ezt az egész sokféleséget egységbe olvasztja. És a pünkös valóban ugyanakkor az egységnek is az ünnepe. A nyelvek csodája az egyik leglátványosabb eleme volt ennek az ünnepnek, amikor az apostolok kiálltak és a saját nyelvükön tanúságot tettek, sok országból, sok vidékből összeseredett öregelők, és bár ugye ezek nem értettek mindnyájan Héberül, vagy Aránul, ahogy valószínűleg Péter apostol megszólalt, de mindegyik a saját nyelvén hallotta ugyanazt az üzenetet, ugyanazt a hitet. Kérdezik az egyházatják, hogy most miért nem ismétlődik meg ez a csoda, mondjuk egy vérmáláskor, vagy pünkös ünnepén. Miért nem beszélünk mi is különböző nyelveket? Azt mondják, hogy azért, mert ezekre a rendkívüli jellekre az egyháznak a kezdetein volt szükség. Szent Ágoston egy hasonlatot is mond, amikor egy fát elültetünk, akkor eleinte erősen kell locsolnunk, hogy gyökerek fogjon, hogy megmaradjon. De később már ez a locsolás elmaradhat, mert a fa már önerőből tovább működik. És ugyanúgy azt mondja, hogy az egyház is most már annyira elterjedt, hogy nem szükséges, hogy te az egyedi hívő beszélj különféle nyelveket, hanem az egyháznak az egésze, a teljessége, a világ minden nyelvén beszél. Hiszen elterjedt minden országban, minden kultúrában, minden népben, minden korban, tehát azért katolikus egyetemes, mert mindenki ez a maga nyelvén, a maga kultúráján keresztül, a maga vérzésében keresztül ugyanazt az egyhitet hirdeti, közvetíti, és ugyanarra az egyhűvösséget hív mindenki. Tehát csodálatos ez az egység a sokféleségben, és sokféleség az egységben, amit majd jövő vasárnap is a Szentháromság kapcsán ki fogunk fejteni, hogy valóban mindenkinek helye van, mindenkinek szükség van, de ami minket egyesít, ugyan annak a hitnek a megvallása, és ugyan az keresztény életmód, amit az Úr Jézus ránk adott. Hogyan állandósul és hogyan valósul meg bennünk újra meg újra a Szentléleknek a működése, a Szentléleknek a lánya, hogyan tud megmaradni bennünk? Hát úgy testvérek, hogy fel kell szítani. Emlékezzünk arra, hogy Szent Pál apostol, amikor tanítványainak, Timóteusnak és Titusnak ír, akkor azt mondja, hogy szíts fel magadban azt a kegyelmet, amely benned lakozik az én készfeltételem által. Tehát a püspök szentelése utal, de ez nem csak az egyházi rendszerségére vonatkozik, hanem az összes többi szentségre is. Ugye a vérvállásban is kaptunk egy kézrátételt, ami a szentelket közölte velünk, és hát ezt a kegyelmet, hogy nehogy a hétköznapi rutin, meg a mindennapos bűnök kikoltsák, fel kell szítanunk újra meg újra. Hát leginkább úgy, hogy tényleg a hitben meggyújulunk, őrizzük a személyes kapcsolatot az Úr Jézussal, a napi imádság által, és a szentségi élet által. Tehát a rendszeres imádság, szentgyónás, szentáldozás olyan, mint a vérkerítés, vagy olyan, mint a lélrészés, hogy annak az állandósága biztosítja a fizikai életben maradásunkat és az egész test egészségét. Hát ez a vérkerítés az Istennek a jelenléti életünkben az imádság és a szentséget által. Sokszor nem gondolunk erre, hogy valahányszor megáldozunk a szentmisében, megújítjuk a mi keresztségünk egyelmét, megújul a vérvállás egyelme, azok, akik a házasság szentségében élnek, újra meg újra megújult bennünk a házasság szentségének a kegyelme, hogy kitartsanak bűségben, szeretetben, hogy jó szülők legyenek, hogy harmonikus család életet éljenek. Nekünk papoknak pedig minden egyes újonnan bemutatott szentmise fölszítja, erősíti bennünk azt a kegyelmet, amit a püspök kézrátétele által kaptunk. Hogy jó pásztorai lehessünk a ránk bízott nyájnak, és jó szolgálja minden. Tehát a szentáldozáshoz mindig úgy járuljunk, hogy ez egy megújulással kapott kegyelme. Most is lesz egy első áldozásunk, ugye az első áldozunk tegnap már elnyerte a keresztény kegyelmét, előtte megvannak a hídét, úgyhogy most nem fogja egy szóban megújítani, de azáltal, hogy az Úr Jézus a szívébe tér, és valóban egyesül Krisztussal, a fővel, az ő titokzatos testében, mindig újra meg újra, valahányszor megáldozik, megújul benne a keresztény kegyelme. Ugye azt mondjuk, hogy a szentáldozás eltöri a bocsánatos bűnöket is. Tehát visszanyerjük azt a tisztaságot, ártatlanságot, szentséget, amit a keresztény pillanatának kapott. és ezután már nem marad más, mint hogy tényleg úgy éljünk, mint akikben a Szentlélek él. Mert a Szentlélek nem arra kaptuk, hogy vége alá lejtsük a fényét, nem arra kaptuk, hogy elejtsük az ő ajánlókat, hanem hogy megéljük másoknak az üdvösségének, példamutatásként, bátorításként, erősítésként keresztény testvéreinek, és a külvilágnak is, akik még nem hisznek, és még nem jutottak el az Úr Jézusnak az ismeretére. Tehát mi legyünk azok, akik által a Szentlélek megszólal, mi legyünk az Úr Jézusnak a kinyújtott keze, és valóban, hát éljünk azzal a küldetéssel, hogy apostolokká lettünk magunk is, hirdessük tehát mindenütt az Úrnak hatalmas tettét.